a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére olvasom, kedves testvéreim, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részéből a 18-tól a 20. versig terjedő szakaszt. Jézus pedig hozzájuk lépett, tudnélik a tanítványokhoz, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten áldása legyen a felolvasott igén, meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek ezért, imádkozzunk! Hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy egy újabb vasárnapot szentelhetünk neked. Hálás a szívünk, hogy adtál vágyat azért, hogy eljöjjünk ebbe a hajlékba, hogy halljuk a te ígédet, a te megmásíthatatlan szent beszédedet, ami igaz és ámen. Köszönjük Istenünk, hogy ezt a nagy kegyelmet minden nap közlöd velünk, hogy neked még van mondani valód az emberi nemzetséghez. És így köszönjük meg Istenünk azt, hogy megsegítettél minket az előző héten is. Hogy adtál testi-lelki erőt feladataink, dolgaink elvégzéséhez, és most a nyugalom napján, megpihenve, rád figyelve, újult erővel indulhassunk majd neki egy újabb munkás hétnek. Ugyanakkor megvalljuk azt, felséges Istenünk, hogy ez nem a magunk érdeméből van. Hiszen te adtad a szívet, vágyad belénk, hogy valóban eljöjjünk ide a szent házadba, ide a közösségbe, hogy a te igédet hallgassuk. És most arra kérünk, hiszen ez a mai vasárnapot úgy is nevezi az óegyházi hagyomány, hogy az igehirdetés vasárnapja, hogy valóban ez egy igehirdetési alkalom legyen, ahol sokaknak megnyílik a szíve az evangélium iránt. Kérünk téged, adj nekünk erőt, józanságot, hogy valóban meg tudjuk érteni azt, amit te üzenni akarsz nekünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az 512. dicséretünk első két versét énekeljünk, kedves testvéreim. Az 512. dicséretünk első két versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istenünk ígéje, amit a mai napon keresi a mi szívünket, Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében, a 9-től a 15. versig bezárólag. Míg Istenünk ígéjét felolvasom, s hirdetem ti néktek, a gyülekezet foglalja el helyét. Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiről írott könyv a 16. résztől a 9. verstől egészen a 15-ig így szól hozzánk Istenünk szent ígéje. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezzel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk hát Tróászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Hiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szálljatok meg házamban, és kérlelt bennünket. Szeretett gyülekezet keresztény testvéreim, talán először bele sem gondolunk abba, hogy a Szentírás, a Biblia mennyire megváltoztatta és mennyire megváltoztatja az emberi gondolkodást. Hadd hozzak pár nagyon egyszerű példát. A magyar közmondásokba is beépültek bibliai elemek. Az értetlen emberre ugye azt mondjuk, hogy áll, mint a Bálám szamara. Ugyanakkor, ha valaki kibúvókat keres, akkor azt mondjuk, hogy na, mossa már a kezeit, mint Pilátus. Akit pedig nem kedvelünk, azt szoktuk mondani, hogy hát bizony, szemünk szálkája ő. Látjuk azt, hogy a Biblia mennyire megváltoztatta az emberi gondolkodást, most mégis azonban egy másik mondást emelnék ki, a pálfordulást. Ezt a szót akkor használja az ember, amikor valaki, aki gyökeresen meg volt győződve egy dologról, egyszer csak teljesen az ellentétét állítja. 180 fokos fordulatot vett az élete, és már nem úgy gondolja, mint azelőtt. Tudjuk jól, hogy ez is bibliai eredetű, az egykori farizeus Saul a damaszkuszi úton válik Pál apostollá. Azonban a felolvasott ige nem a damaszkuszi eseményekről szól, sokkal későbbi, de mégis megjelenik benne a pálfordulás. Az apostol első missziói útja véget ér. Bejárta Kis-Ázsiát, Ciprust, Szíriát, és tanított. Ő, mint az egykori farizeus tanító, elsőként azt látta fontosnak, hogy a zsidók ismerik meg az evangéliumot. Természetes a gondolkodás, természetes a logika, a zsidóknak van alapja, hiszen ismerik az Ószövetséget, ismerik a törvényt, ismerik a szokásokat, őket kell először megszólítani. Ugyanakkor az ott élő pogányok is ismerték a zsidó szokásokat, ezért feléjük is nyitott az apostol. Mégis az első missziói út, azt kell, hogy mondjuk, hogy valamelyes sikertelen. Pál nem erre számított. Sőt, arra sem számított, hogy őt az első missziói út során meg fogják kövezni. És egyedül csak az Istennek a hatalmas ereje volt az, ami őt a haláltól megmentette. Pedig Pál egy nagy tekintély volt. Egy farizeus, Gamáliel rabbi kiváló tanítványa, buzgó keresztény üldöző. És nem értették a zsidók, hogy hát mi történt Saullal, mi történt vele. Egyszerűen csak találkozott az igazsággal, találkozott Jézus Krisztussal, akit hirdetni kell, és akit ő hirdetni is akart. Ugyanakkor Pál a sikertelenségek ellenére vállalja a küldetést. Tulajdonképpen, amikor véget ér az első missziói út, Pál apostol azon gondolkodik, feltehetően, hogy hogyan tudná még jobban megszólítani a zsidóságot. Egészen addig, ameddig álomban egy látomást nem kap, egy makedón férfi jelenik meg előtte, aki azt kéri, hogy jöjjön Európába. Amint említettem, az első missziói út nem hozta meg a várt eredményeket. És az Isten kijelenti, most már nem Kis-Ázsiával kell foglalkoznotok, hanem mást bízok rátok. A makedón férfi ezt mondja, jöjj át Makedóniába, légy a segítségünkre. És ezzel azt mondja, hogy baj van. Európának szüksége van Jézus Krisztusra. Európának szüksége van az evangéliumra. Segíts rajtunk. Pál és az ő társai, valószínűleg Lukács és Timóteus, pedig elindulnak. És külön kiemelném, szó nélkül elindulnak. Nem kezdenek el kooperálni, hogy hát megtehették volna, hogy azt mondják, hogy mit érdekel bennünket az a rengeteg pogány. Tehát alig él zsidó. Mit foglalkozzunk mi velük? Viszont az álom által megértették azt, hogy nekik el kell menniük, mert ott van rájuk szükség. És ehhez kapcsolódva mi is sokszor beleesünk abba a hibába, hogy a saját elképzeléseinket Istennek a terve elé tesszük. Azt mondjuk, hogy minek kell csinálni ezt, vagy azt, vagy amazt, úgyse lesz annak értelme, senkit sem érdekel, ugyan már. És az átlag gondolkodás sokszor a misszióról az, hogy fárasztó, nehéz, minek az. Ez pedig meggátolja a tényleges cselekvést. Sőt, előre gyártjuk az előítéleteket, hogy minek, hát úgyse fognak ránk hallgatni. Minek az erőbevitel? Nem kell az. Maradjunk csak magunknak. Igen, mosogatjuk magunkat, vagy akár mondhatnám, mossuk a kezünket, mint Pilátus. Nem végezzük el azt a feladatot, amit az Úr ránk bízott. Pedig az Ószövetségben nagyon kemény és lényegre törő ige van ezzel kapcsolatban. Jeremiás 48:10, átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. És ezt komolyan kell venni, testvéreim. Mert az ember úgy van a misszióval, a szolgálattal, hogy majd csinálja a lelki és csinálja a presbiter. A missziói parancsot olvastam fel a lekcióba, és ezt Jézus tanítványai kapták, akkori tanítványai, meg a mai tanítványai is. Minden keresztény ember kapta a missziói parancsot. Innenstől kezdve kötelessége azt teljesíteni. És a keresztény ember vállalja, hogy neki küldetése van a világban. És nem csak magánélete van, hanem van közösségi élete, vagy mondjuk szebben gyülekezeti élete, és ott is meg kell állnia a helyét. Nekünk pontosan az a feladatunk, hogy egymás terheit hordozzuk, valamint azt, hogy megszólítsuk a világot, és engedjük, hogy az Isten szócsövévé legyünk. De sokszor makacsak vagyunk, konokak vagyunk, ami sajnos határt szab az Isten tervének. Na ez ellen szólal fel Jeremiás próféta, és kihangsúlyozza, hogy aki nem végzi az Isten dolgát, az Isten ellensége. És volt idő, amikor Pál apostol is az Isten ellensége volt. Ez változott meg Damaszkusznál, mert ott megváltozott az ő élete. Megértette az Isten akaratát, és azt is elmondhatjuk, hogy Isten akarata szerint Pál apostol rugalmassá lett. Nem gyárt előítéleteket már, nem mondja, hogy minek ezt, úgyse éri meg, hanem elindul Európába, és hála Istennek, hogy elindult Európába. És mennyire jó lenne, ha mi is ilyen bizalommal tudnánk elindulni, mi is a magunk szolgálati területén. Mert lehetünk nagyszerű hívők, lehetünk konfirmált emberek, járhatunk rendszeresen bibliaórára, járhatunk rendszeresen istentiszteletre. Az ember attól még ember marad. És sokszor a hívő ember sem érti meg először Isten akaratát, de a hívő embernek kötelessége, hogy megértse az Isten akaratát. Fontos, hogy rugalmasak legyünk, és hangsúlyozom, Isten szerint legyünk rugalmasak. Mert ugyanis a 21. század keresztény embere nagyon rugalmas a világ szerint. Hadd hozzak egy példát. Ugye tudniillik a teremtés rendjébe, az fér bele, hogy férfi és nő. Ezzel szemben a svéd evangélikus egyházba megválasztottak egy leszbikus lelkész nőt püspöknek. Volt ebből nagy vita, végül is aztán hivatalba maradhatott. Mára már ott tartunk, hogy Svédország, a svéd evangélikus egyház azt nyilatkozza, hogy vegyük le a keresztény jelképeket a templomról. Ne sértsük a más vallásúakat. Érdekes. És ezt mondja az a svéd ország, az a svéd evangélikus egyház, akinek egy olyan királya volt, mint második Gusztáv Adolf a 30 éves háborúba, aki karddal védte meg a kereszténységet, az igaz protestantizmust. És sokszor mi is olyanok vagyunk, hogy a világban látunk jó dolgokat, és hogy ó, mennyire jó lenne belehozni a gyülekezeti életbe. De rátesszük az ige mérlegére, megfigyeljük, hogy ez jó ez nekünk. Hogy ez valóban megáll az Úr Jézus Krisztus igéjén. Mert csak akkor éri meg. És tulajdonképpen nem tudok ezért senkit hibáztatni, aki ilyen dolgokat hoz be, mert a kereszténység mára már elkeseredett, már mindennel próbálkozik, csak haladjon már előre. De megéri ilyen áron nekünk előre haladni? Tulajdonképpen a keresztény gyülekezetnek három dologra van szüksége. Az Úr Jézus Krisztusra, az ő igéjére, meg a hiteles életre. Ha ez megvan, akkor van egyház, van gyülekezet. Mert egyedül a kősziklához, Jézus Krisztushoz ragaszkodik az ember. És azért testvéreim, 2000 éve a világ próbálja eltaposni a kereszténységet. Próbálkozott a római birodalom, próbálkozott a kommunizmus, különböző ideológiák, államhatalmak nem tudták legyőzni. Miért? Mert kősziklán áll. És ami a kősziklán áll, azt nem tudják lerombolni. Ezzel szemben a kevert, kutyult ilyen maszlakhitet nagyon egyszerűen el lehet törölni. Mert amikor már nem Krisztus áll a középpontba, hanem emberek, vagy csoportok, vagy bármi, ami báványá válhat az ember életébe, az pusztul. Amikor gyökértelenné válik a kereszténység, vagy bármi, ami gyökértelenné válik, elpusztul. Nincs, amiből táplálkozzon. Igen, ez történt például Svédországban is. Gyökértelenné váltak, és ezzel együtt erőtlenné. De ahol megvan a gyökér, ahol az Úr szavát hallgatják, és valóban meg is cselekszik azt, ott élet van. Ott van ébredés, ott áldás van, és boldogulás. És ennek lehetett a részese Pál apostol ott Filippi városában. Mert ott valóságosan megvalósult a misszió. De ahhoz, hogy ez valós legyen, kell a kapcsolódási pont. Mert sokszor rosszul gondolkodunk a misszióról is, mert, bocsánat a kifejezésért, lánccal, hatlóval akarunk behozni embereket a templomba. És azt mondom, hogy nem kell. Mert mit tesz Pál apostol? Mit olvastunk az igébe? Tudta, hogy egy folyónál imádkoznak, és azokhoz ment ki szombaton. Megvolt a kapcsolódási pont. A keresőket szólította meg Pál apostol, akik tudták azt, hogy valami hiányzik az életemből. Nem tudjuk, hogy kikhez imádkoztak. Valószínűleg keresztények voltak, vagy hallottak Jézusról. De imádkoztak, és ott voltak. És Pál apostol és az ő munkatársai oda mennek. És őket szólítják meg. És ebben kellene nagyon sokat fejlődni, testvéreim, mert valljuk be, kisegyházak, csúnyább nevükön szekták, ebben nagyon erősek, hogy megszólítsák a kereső embereket. Hogy megszólítják őket, és ilyen kérdéseket tesznek fel, hogy tudod-e, hogy hol az igazság? Vagy tudod-e, hogy mi az életed értelme? Mert minden ember ezt keresi. Csak mi sokszor nem akarunk rá választ adni. Pedig a Szentírásban minden le van írva. Az élet értelme nem más, mint hogy az ember megismerje Istent, megismerje Jézus Krisztust, és neki éljen. Ennyi az evangéliumnak a lényege. Ezt kellene nekik felmutatni. Ugyanakkor a misszióról van egy másik téves gondolkodásunk. Misszió alatt mindig ilyen fűszoknyás benszülöttekre gondolunk, akik a nagy fehér ember tanítását hallgatják. Ez is misszió, az úgynevezett külmisszió, de van belmisszió is, ami gyülekezeten belül, országhatárokon belül működik. Sőt, azt kell, hogy mondjam, kisközösségeken belül is. Mert az is misszió, ha már elhívsz valakit az Isten tiszteletre. Az is misszió, ha valakit eljössz a Biblia órára, és mondod neki, hogy jaj, de jó lenne, ha ott lennél. Szükség van rád, gyere a mi közösségünkbe. Nagyon egyszerű a misszió, kedves testvéreim, csak ki kell mozdulni a kényelmi helyzetünkből. Olyankor nem az van, hogy most pihenek egy kicsit, hanem bizony kemény munka van, fel kell vennem a kesztyűt, akkor is, hogyha tudom, hogy kinevetnek érte, akkor is, hogyha tudom, hogy rosszalni fognak érte, akkor is, ha tudom, hogy egyenesen gyűlölni fognak érte. De hát Isten ezt ígérte a tanítványainak, hogy fog majd gyűlölni a világ titeket, de engem gyűlölnek majd akkor. Igen, a bölcs latin így fejezte ki, hogy a keresztény ember atléta Christi, Krisztus katonája. És a katonának hadrendben kell állni. Amikor az ura azt mondja a parancsnok, hogy indulni kell, akkor menni kell. Ebben kellene nagyon sokat fejlődni az egész kereszténységnek. Végül pedig azt látjuk, hogy Pál apostol szolgálata nem lesz hiába valóvá. Hiszen egy Lídia nevű bíborárus asszony megtér az ő prédikálására. Sőt, az egész háza népe megkeresztelkedik. És kedvesen, vendégszeretettel fogadja a jövevényeket. És ezt mutatja azt, hogy az áldott, átadott élet elsősorban hálás. Hálás az Istennek, hogy ilyen nagy dolgot tett vele, mert lehet testvéreim, hogy nem érzékeljük, de bizony a megtérés az csoda. Az egy csoda. Hogy egyszer így gondolkodtam, és utána teljesen mást kezdek el vallani. Ez egy csoda. Csak már nem érezzük úgy az értékét. És a hálás ember nem csak a jó dolgokért hálás, hogy köszönöm Istenem, hogy van egészségem, van mindenem, hanem köszönöm a próbatételeket Istenem, köszönöm, hogy olykor meg is feddesz, mert rám fér. Ez a jó, ami Istenünkben, hogy ő neki minden cselekedete arra ösztönöz minket, hogy hálásak legyünk. De vajon tudunk-e hálásak lenni? Meg szoktuk-e köszönni azt egyáltalán, hogy Uram, köszönöm, hogy ma felkelhettem. Egyszerű dolog, de ki tudja a mai napon is, hány olyan ember van, aki betegség vagy egyéb okok miatt nem tud felkelni az ágyából. Szörnyű dolog lehet. Sok ember nem tudja azt, hogy köszönettel tartozik az Isten felé. Ugyanakkor szívességgel és jósággal az embertársai felé. A prédikációm elején azzal kezdtem, hogy a pálfordulás, és hogy mennyire beépültek a bibliai kifejezések a magyar nyelvbe. Ha most a pálfordulást újra ki akarom hegyezni, akkor csak azt tudom mondani, hogy a pálfordult ember tudja igazán szolgálni az Istent. Mert mind a megtért életünk, mind a misszió attól függ, hogy mi magunk megváltoztunk-e, hogy minket átformált-e az Úr Jézus Krisztus lelke. Megváltoztattuk-e a gondolkodásunkat, és a görög megtérés szó a metanoia, szó szerint azt jelenti megváltoztatni a gondolkodást, nagyon szó szerint jelentve kifordítani az agyunkat, hogy teljesen megváltozni. Hát adja Isten, hogy ezt az életet, ezt a bizonságtevő életet, amit minden embernek szán, el tudjuk venni az ő kezéből. És valóban úgy cselekedjük meg az ő szavait, ahogyan azt ő megkívánja tőlünk. Így legyen. Amen. Most pedig hallgassuk meg az énekkarunk szolgálatát. Isten iránti hálaadással köszönjük meg énekkarunknak a szolgálatát. Helyünkön maradva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, most különösen is mondjuk azt, hogy hálás a szívünk. Hálás, mert ahogyan hallottuk ebbe a szolgálatban is, megváltottál bennünket. És mennyire jó azt tudni, Istenünk, hogy te nálad el van készítve az örök élet. Mennyire jó azt tudni, hogy a te benned való hit erő és kőszikla. Köszönjük, hogy nekünk ilyen Istenünk lehet. Köszönjük, hogy te ennyire erősítesz minket, még a legnyomorultabb időkben is. Istenünk, tudjuk jó, hogy ezt nem érdemeljük meg. Fájlaljuk ezt, és fáj a szívünk, amikor téged megbántunk, és kérünk téged azért, hogy hajolj le hozzánk, és légy itt velünk. Engedd, hogy valóban vidámságot is láthassunk a te szent igédben, hogy valóban hittel és értelemmel tudjunk téged szolgálni. Imádkozunk betegeinkért, szenvedőinkért, azokért, akiket a gyászterhével látogattál meg. Istenünk, te állj ott a gyászolók mellett, te kötözd be az ő sebeiket, te vigasztald őket, hiszen fontos, szeretett személyeket vesztettek el, de hisszük, hogy a te ígéd által és a te jelenléted által ezek a búz szívek meg tudnak gyógyulni, ezek a sebzett szívek újra doboghatnak, és nem lesz heges, hanem valóban tiszta szív lesz. Imádkozunk gyülekezetünkért, azoknak vezetőiért. Kérünk téged, Istenünk, te adj nekik bölcsességet, hogy valóban a te igéd szerint és a te akaratod szerint kormányozzák ezt a gyülekezetet, ezt az egyházat. Kérünk továbbá kicsinyekért, nagyokért, a ránk bízottakért, hogy valóban tudjunk feléjük úgy szolgálni, ahogyan azt a szent akaratod megkívánja tőlünk. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat. Amen. Záróénekül kedves testvéreim, énekeljük a 264. dicséretünket mindegyik versével. A 264. dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. A 264. dicséretünk első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.